Kedves gyerekek, szokás szerint először nektek szólunk pár szót. A Biblia vers, amit ma megtanulunk, így hangzik: áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Hallottátok, hogy semmi jó téteményéről, semmi segítségéről, semmi jóságáról a Jóistennek ne feledkezzünk el. Ugye értitek, mi ez a szó, hogy semmi, hogy egyről se, egy segítségéről, egy jóságáról se feledkezzünk el, amit tapasztaltunk az életünkben. Tudom, hogy szoktatok este elalvás előtt imádkozni. Most nem kérdezhetem meg, hogy mit szoktatok imádkozni, de tudom, hogy sok gyerek csak úgy megköszöni gyorsan, hogy köszönjük, Jóistenünk, hogy ma vigyáztál ránk, vagy valami hasonlót. De én szeretnélek titeket arra bíztatni, hogy mikor este imádkoztok elalvás előtt, akkor egy kicsit gondolkozzatok el, hogy ma engem miben segített meg a Jóisten. Ma én mit köszönhetek neki? És fogjátok tapasztalni, hogy az ember szíve úgy megmelegszik, mikor belegondol, hogy én ma mi mindent, lehet az egész kis dolog, amiben a Jóisten engem megsegített, megáldott, amit köszönhetek neki. Elmondok nektek egy kis történetet. Én is például egy szombat este jutott eszembe, hogy majdnem elaludtam annélkül, hogy ezt megköszönjem. Az történt, hogy reggel úgy volt, hogy az Isó Eszti néni, innét az egyik gyülekezeti tagunk fog engem behozni ide az istentisztelt autóval, mert én kicsit kijebb lakom, mint Budapest. És hát tudjátok, nekem fontosan ide kell érni, ott tanítom fönn a tizenéveseket a szombatiskolában. És ilyen, és az történt, hogy megcsúszott az autója a kapunk előtt, és félig belecsúszott az árokba. És én csak utólag tudtam meg, hogy mi történt, hogy jött arra az utca vége felől egy házaspár, szépen föl voltak öltözve, az egyik kezébe egy virágcsokor volt, és úgy látszik, mentek valahova valakit köszönteni, és mikor ott látták, hogy Eszti néni bajban van a kapu előtt, egy pillanat alatt kedvesen odajöttek, hogy majd ők segítenek. Eszti néni mondta, hogy elnézte azt a férfit, olyan kis vékony férfi volt, hát hogy fognak ezek ezt a kocsit innét kiemelni? És azt mondja, mint a pille egy pillanat alatt kiemelték. Hát csak utólag gondoltunk rá, hogy nem a Jóisten készített őket, ha te mész ünneplőbe, kezedbe csokor virág, most ott egy autót onnét kiemeljél, hát azt mondod, hogy ha együtt érzel velük, hát majd telefonáljunk valahova segítségért, legfeljebb, de hogy te ünneplőbe öltözve odaállsz azt az autót kiszedni, nekünk pedig, ha még telefonálgatás, segítségkeresés, akkor elkéstem volna, nem értem volna ide az Isten tiszteletre. És az egyik még csupa sár is lett. És azt mondta neki a férje, nem baj, hazamész, átöltözöl. Még csak nem is bosszankodtak, vagy olyan természetesnek vették, és csodálatos, hogyha nem is olyan nagyon nehéz autó, de hát minden autónak megvan a jó súlya, és egy pillanat alatt kiemelték. És este mielőtt elaludtam, gondolkoztam, jaj, majdnem elaludtam, hogy a Jóistennek ezt megköszönjem. Nem is olyan kés dolog, hogy a Jóisten lelke indított két ünneplőbe öltözött embert, hogy mégis azonnal segítsenek, és hogy nem is tűntek olyan erős testalkatunak, és mégis azt a kocsit ki tudták lendíteni. Azt hiszem, az angyalok segítettek nekik, hogy meg tudták tenni, és csak arra tudunk gondolni, hogy a Jóisten áldja meg őket, hogy ilyen szívesek és segítőkészek voltak. Tehát arra kérlek benneteket, gyerekek, hogy mikor este elalusztok, figyeltek rám egy picit, mikor este elalusztok, akkor gondoljatok arra, hogy mit köszönhetek ma a Jóistennek. És köszönjétek meg úgy néven nevezve, és akkor a szívünkbe beköltözik a hála a Jóisten iránt. Mondjátok csak velem az alapigét. Áldjad, mondja, aki tudja, mondja velem. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Mehettek szépen a helyetekre.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és a Jóistennek áldását kérem és kívánom az ő igére és mindannyiunk szívére, hogy jó talajra találjon abban Istennek az Istentől elhintett mag. Kedves testvéreim, A Péter apostol második levelének a harmadik fejezetében, innen az első verstől olvasom el, a hetedik versig bezárólag, de a témával közvetlenül a 5., 4., 5., 6. vers van. Azt mondja itten, ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, amellyel a ti tiszta gondolkozásotokat emlékeztetés által serkengetem. Hogy megemlékezzetek a szent profétáktól ezelőtt mondott beszédekről, és az Úrnak is megtartónak általunk az apostolok által közölt parancsolatjáról. Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak. És ezt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Mert kész akarva nem tudják, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, amely vízből és víz által állott elő az Isten szavára, amelyek által az akkori világ vízzel elborítatván elveszett. A mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn az ítéletnek is az istentelen emberek romlásának napjára. Itt Péter apostol emlékeztett az özönvíz esetére, és némi párhuzamot von a világ vége meg az özönvízi katasztrófa között. Az Úr Jézus is hivatkozik az özönvízi időkre, az özönvíz előtti időkre. A Lukács evangéliumának a 17. fejezetében, a 26. és 27. versekben ekképpen szól. És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, mind a ma napig, amelyen Noé a bárkába beméne, és eljöve az özönvíz, és mindeneket elveszte. Emlékedésemet erre a két bibliai hivatkozásra szeretném felépíteni, és pedig a világ végéről beszélve. Ez a téma engemet már nagyon sok idő óta foglalkoztat. Ugyanis felfigyeltem egy érdekes jelenségre. Még ezelőtt 40-50 évvel, fiatalok voltunk akkor még, és erősen tiltott volt világ végéről beszélni, mert ugye akkor a kommunizmus a fényes jövőről álmodozott. Mi titokba osztottuk meg hitünket és véleményünket ezzel kapcsolatban nagyon sokakkal. Az eredmény pedig az volt, például mi nálunk Romániában, tehát ilyen viszonylatban beszélek, hogy minden nyilvános evangelizáció nélkül évente 3-4-5 ezer új tag keresztelkedett meg. Gondolom, hogy több minden hozzájárult ahhoz, hogy a mostani állapotokkal ellentétben, amikor mi nálunk is már 11. éve, hogy úgynevezett visszafelé növekedés van, ez a minusz vaxtum, tehát mind kevesebben vagyunk, pedig hát óriási költségekkel nagy-nagy evangelizációkat szervezünk mindannyian, az eredmény nagyon kevés. Gondolom, hogy azzal magyarázható egyfelől, hogy a hangsúly majdnem teljesen a személyes munkára volt téve. És véleményem szerint a hangsúly eltolódás a személyes munkáról a nyilvános evangelizálásra egy alapvető tévedés volt. Nem akarom kritizálni annak az egyháznak a tévedéseit, akihez ragaszkodom, amelyet szeretek, amiben benne vagyok, és ugye szolgálója voltam annyi évtizeden keresztül. De most visszatekintve elgondolom, hogyha mindjárt a rendszerváltás után a prédikátorok nem azzal álltak volna elő, hogy jönnek Amerikából az evangelizálók, és készüljünk fel, hívjuk meg az embereket, hogy tartsák meg az evangelizációkat, hanem azt mondták volna, testvéreim, itt az idő, én megindulok házról házra, és jöjjetek ti is utánam. Talán ma Romániában kétszer vagy háromszor annyi taglétszám lehetne. És ez nem puszta elképzelés, mert ott, ahol kicsiben megtörtént az, tehát ott, ahol a prédikátor egyénileg vállalta a kezdeményezést, helyileg, és a gyülekezetét úgy mozgósította, nem azt mondván, menjetek és missziózatok, hanem gyertek, mert én missziózok, és nézzétek meg, hogyan kell munkálkodni. Ottan mondhatni, hogy csodálatos ébredés történt. Az érthetetlen dolog csupán az, hogy miért nem jártunk mi is úgy el, mint például egy cég esetében. Amikor a cég tulajdonos látja, hogy valami megy, akkor azt általánosítja. Így járjunk el mindannyian, így csináljunk, ennek lesz eredménye. Amikor látja, hogy valami nem megy, akkor azt azonnal leállítja, és elgondolkozik, mit lehetne helyette csinálni, hogy eredményesebb legyen. A második oka pedig maga az üzenet. Lassan nagyon elővigyázatosak lettünk arra, hogy ne sokkoljunk üzenetünkkel, és a hármas angyal üzenetnek a jobb karjával, az egészségügyi reforma, meg szociális intézkedésekkel próbálunk beférkőzni az emberek tudatába, hogy aztán majd becsepegtessük az adventi üzenetet is. Míg Jézus egyáltalán nem így járt el, hanem egyenesen megmondta, vigyázzatok, térjetek meg, mert Istennek országa elközelített. Azért idéztem ezt a két bibliai részt, mert nagyon el lehet gondolkozni fölötte. Azt mondja Péter apostol, hogy az utolsó időben ezzel az üzenettel kapcsolatban, vagy ezzel a hittel kapcsolatban nem csak kétkedők, passzív kételkedők támadnak, hanem egyenesen csúfolódók. És pedig úgy csúfolkodnak, hogy mintha igazuk lenne. Tehát nagyon észszerű, nagyon racionális az, amit mondanak, hiszen megígérte, ti vártátok, megígérte nem csak azt, hogy eljő, hanem hogy sürgősen, hamarosan eljő, az idő múlt, és ime Jézus még nem jött el. Tehát észérvekkel támasztják alá, hogy igenis a csúfolódó magatartás most egy kicsit indokoltnak látszik. Gondolom, hogy abban az időben is, tehát a kereszténység kezdetén, mint akár ma is, a csúfolódók élén mindig az írástudók állnak. Nem is az egyszerű nép, aki kevésbé érti meg a dolgokat, hanem az írástudók, akik gondolkodnak, akik megfigyelik a dolgokat, elemezik azokat, következtetéseket vonnak le. Hol van az ő eljövetelének ígérete, kérdezik, és az egyik hivatkozás erre utal, hogy nem teljesedett, a másik pedig kiérthető a gondolatmenetből, hogy hát a világnak, ennek a hatalmas nagy világnak hogyan is lehetne vége. Mi nem hiszünk Istenben, mondják az írástudók, tehát nincs egy olyan hatalom, isteni hatalom, ami elégséges lenne, hogy elpusztítsa a Földet, és az embernek pedig ilyesmi nem áll hatalmában. nem főleg a kereszténység kezdetén. Íjakkal, lándzsákkal, meg ilyesmikkel elképzelhetetlen volt, hogy véget vetni az emberi történelemnek. Háborúk voltak akkor is, pusztított, visszataszító nagy háborúk, de az élet mindig újra született, és a más-más civilizáció újra létesült és élt. Tehát a másik érv az, hogy ki lenne az, aki elpusztíthatná a Földet. Na most erre szeretném a ti figyelmeteket is felhívni, ami engem meggondolkoztatott, megdöbbentett, és érdemes mondom fölötte elgondolkozni, hogy valami hasonló történt az özönvíz esetéhez. A White irodalom egyik könyve, a Pátriárkák és proféták, az Özönvíz című fejezetében leírja azt, hogy az alatt a 120 év alatt, amíg Noé megépítette a bárkát, ő prédikált, sőt minden kalapácsütés megfelelt egy-egy üzenetnek, hogy valami készül, valami jő. Kezdetben egyeseket meg is hatott a prédikálás, de az általános, a tömegreakció végül mégiscsak az volt, hogy kétségek és csúfolódás. És ott is az egyik érv ez volt, hogy soha a földre nem esett olyan mennyiségű víz. Harmadként leszállt valamennyi, de hogy előzönyölje, ellepje az egész látható világot, ilyesmi lehetetlenség. És csúfolódtak. Na most a csúfolódásuk addig tartott, írja a könyv, amíg valami különös dolog történt. Az állatok lassan-lassan kezdtek bevonulni a bárkába. Aztán minden látható ok nélkül azok a hatalmas ajtók becsukottak, és a retesz rázárult az ajtóra. Akkor megdöbbentek, és elhalt a csúfolódás. Ez egy olyan fordulat volt, egy olyan pillanat, ami kiózanította őket. Megálljunk csak. Hát mégiscsak van valami, amire nem számítottunk. Amikor pedig elkezdtek hullani az első esőcsepek, és aztán az a hatalmas nagy zápor, akkor már senki sem akadt, aki csúfolódott volna. Keresték a menedéket, segélyért kiáltottak. Egy ilyen változást vélek felfedezni a mi időnkben. És pedig 1970-ben, mi nálunk Romániában, jelent meg az utolsó könyv, ilyen gunyoros, csúfolódó hangnemű. A könyvnek a címe az volt, hogy még egyszer a világ végéről, és egy román csillagász írta, nagyon gyakran hivatkozva a könyvlap oldalain az adventistákra, mint olyanokra, akik rémnaív emberek, hiszékenyek, és nem élnek a valóság talaján, hiszik, hogy lesz egy világ vége. De már 72-ben, tehát alig rá két évre, a kommunista Romániában megjelenik egy másik könyv, az is megvan a könyvtáramban, amelyik azt mondja, hogy az emberiség a szakadik szélén. Persze, politikai megfontolásból, elővigyázatból, nem említi a szocialista tábort is, a kommunista tábort, hogy a szakadék szélén lenne, hanem a tőkések, a kapitalisták. De aki értelmes ember és tud a sorok között is olvasni, megérthette, hogy valójában, ha a kapitalizmus összeomlik, de úgy, hogy elpusztul az emberiség, akkor mi sem leszünk kivétel. Mert az elpusztulás egyik oka lehet egy végső, egy harmadik világháború. Abból pedig senki sem jött volna ki győztesen. Aztán, mint sorozat tűz kezdenek megjelenni az ilyenféle kiadások. Néhányat említek meg, ugye megalakul a római klub, a római klub jelentései könyvek formájában. 1974-ben a Szennyes Éden című könyv, aztán 1975-ben Válaszúton az emberiség, aztán 1980-ban a Bezáruló kör, aztán 1981-ben Katasztrófa, vagy egy újabb társadalom, aztán még később Amerika keresztút előtt Francis Fukuyama a szerző, egy híres japán tudós. Megjelennek magyarul is, például Beszélgetések az idők végezetéről, lehet, hogy valakinek meg is van ez a könyve, hiszen itt vettem Magyarországon. Akkor egy Joel Levy nevű szerzőtől a Jelenések könyve az elképzelhető világ végére vonatkozó szenáriók, tehát hogy hogyan mehetne végbe ez a világ vége. Aztán 2005-ben Hubert Reeves arról ír, hogy a Föld súlyosan beteg, rákbetegségben van. Aztán Martin Rees 2003-ban azt mondja, hogy ütött az utolsó óránk, ez megjelent magyar fordításban is. Akkor három magyar szerzőtől az utolsó kísérlet, ez nem régen jelent meg, azt hiszem, hogy egyeseknek meg is van, a tévében is voltak előadások ezzel kapcsolatban. A zárórában volt látható. Aztán másik öt könyv, hogy csak az utolsókat említsem, és csak néhányat azok közül, amik megjelentek. Az utolsó öt könyv, most már a hatodikat is beszereztem, arról ír, hogy 2012. december 21-én beköszönt a világ vége. Hát persze, ha olvassuk őket, és időt vettem és elolvastam, mert ez a témakör rettenetesen érdekel. Általában olyan forrásokra és adatokra hivatkoznak, amik kétségbe vonhatók. Például, mint a maja kalendárium, ugye? Meg ilyesmik. De van olyan is, ami inkább a tudósok megállapításaira hivatkozik. Ilyen az a könyv, amit elolvastam. Egyéb érvek mellett például megemlíti azt, hogy galaktikánk most a világegyetemben való utazásában egy olyan szokatlan erőtérbe kerül, amely teljesen megbontja naprendszerünk és galaktikánknak is az egyensúlyát. És ennek következtében például olyan borzalmas napkitörések lehetnek, amik felperzselik az életet a Földön. Olyan óriási mega vulkánkitörések, meg földrengések, amelyek hasonlóképpen elpusztíthatnak mindent. És az egyik könyvben direkt utalás van arra, hogy a hét csapás utolsó csapása egy ilyen földrengés, amilyen még sohasem volt. Odaadtam ezt a könyvet az egyik fizikus barátomnak, hívő ember, és nagyon nagy tudású. És azt mondtam neki, hogy a fizikus szempontjából elemezze, hogy mennyiben fogadható el valóságként az, amit ez a könyv ír. Nagyon sokat gazdagodtam az ő véleményével is. A tény az, persze mi tudjuk, hogy a Földre a világ végét nem ilyen fizikai okok hozzák majd meg. Ezek nagyban hozzájárulhatnak, hiszen a Szentírás beszél olyasmiről, hogy az Isten azokat akarja elpusztítani, akik pusztítják a földet. És a földet lehet háborús úton is pusztítani, egy utolsó világháború ez lenne, de lehet békés úton is pusztítani, amikor ugye mindent tönkre teszünk, életterünket megsemmisítjük, és akkor önmagunk alatt vágjuk ki az ágat. Mivel, amint említettem, foglalkoztat ez a téma, sőt, dolgozom egy ilyen könyvön, a világ vége a tudomány és a Biblia fényében, megpróbáltam összevetni, hogy tulajdonképpen hogyan gondolkodik a tudomány. Szerintem mi az, ami a világ végét okozhatná? Hogyan gondolkodik a Biblia? Hol térnek el a vélemények, és hol egyeznek? És ime, melyek azok a lehetséges okok, mondhatnánk úgy is, hogy jelek vagy okok, amelyek a tudomány szerint elhozhatják a világ végét. Hát egy égitest becsapódása. Vagy ezek a megavulkán kitörések, vagy a génmanipuláció, vagy a demográfiai halál. Egy francia szociológus, Christian Godin írt erről, hogy a népesség robbanás után következik az implózió, vagyis hogy a népesség kihal. Aztán a gazdasági összeomlás, ami hozzájárulhat, terrorizmus, ivóvízhiány, szingularitás, ez azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia olyan fokra fejlődik, hogy fellázad az emberiség ellen is megsemmisíti, akkor az űrbeli lények támadása, vagy a részecske gyorsító kísérletek, ugye abból támad a szerencsétlenség, vagy az összes elektronika kiég, vagy globális felmelegedést követő jégkorszak, a föld pólusainak megváltozása, a fekete lyukkal való találkozás, vagy a szuperbaktérium megjelenése, és így tovább. Hát a Biblia ezekről semmit sem említ. Talán azért, mert mindezek nem lényegesek abban a tervben, ami a Jóisten üsztervéhez tartozik, és végül az üsztervének a befejezését jelenti. Akkor vannak olyan jelek, ahol a tudomány is, és a Biblia is említést tesz róluk. Háborúk, és háborúk hírei. Akkor betegségek, pandémia tudományos nyelven, tehát olyanok, amik elterjednek az egész földön, akkor éhség, a föld pusztítása, a tudomány fejlődése, fokozott naptevékenység, az egek erősségeinek megrendülése, a hét csapás. És akkor vannak olyan jelek, amikről csak a Biblia említ. Hát mindegyikről lehetne egy egész órán keresztül beszélni. Azok, amikről csak a Biblia említ, az erkölcstelenség, itten a tudomány és a Biblia szempontja teljesen ellentétes, eltérő. Azt, amit a Biblia erkölcstelenségnek tulajdonít, arról azt mondja a tudomány, felszabadulunk az előítéletek alól, igaz? Akkor az ökumenizmus, itt is kettős az álláspont. Míg mi tudjuk, hogy ez semmi jóra nem vezet, tudomány üdvözli ezeket a mozgalmakat, azt mondja, hogy na végre a keresztények, meg a vallások, amelyek állandóan kaszabolták egymást, most megegyeznek, erre van szükségünk. Itt megint nem tudok kitérni arra a részletre, ami világosát tenni, hogy az ökumenizmus miért negatív és nem pozitív előjelű mozgalom a Biblia szempontjából. De ezt már mindannyian tudjuk. Akkor az elvilágiasodás a Biblia szerint a végnek az egyik jele, a hamis proféták megjelenése, az alvó lelkiség, a lelki sötétség, a félelem és a közöny együttléte, ami valójában ki kéne egymást zárja, a béke és a biztonság hirdetése, az Egyesült Európa megvalósítása, akkor az individualizmus, az üldözés, a jelenések 7:1-3-tól megírt állapotnak a felismerése a mai helyzetben, a mai állapotokban, a hamis csodák, a szorakozás igény, és az üftörténet rejtett eseményei, amiket nem érzékelhetünk mindig, vagy talán egyáltalán egyeseket közülük. Itt van az elpecsételés, a világkormányzás által kiváltott üldözés, ébredés, késői eső, hangos kiáltás, a kegyelem vége, a hét csapás, ítélet és az Úr eljövetelével végződik minden. Ezt csak úgy gyorsan felsoroltam, hogy milyen érdekes, hogy a jeleket lehet osztályozni ilyen szempontból is, hogy mikről beszél, melyekről beszél csak a tudomány, melyekről csak a Biblia, melyekről mindkettő. Vannak más kritériumok is. 8 találtam, ami szerint a jeleket lehet csoportosítani, osztályozni. Az egyik például ilyen, így hangzik, hogy az a jel, amelynek csak figyelmeztető szerepe van, vagy olyan jel, ami egyenesen hozzájárul a világ összeomlásához. Hát mondjuk egy földrengés, egy helyi földrengés, az lehet figyelmeztető, vagy az, hogy megszaporodott a földrengések száma. Mint hogyha a földkérgen, a földön egy bizonyos izgatottság lett volna úrá, és ez megnyilvánul. Mi tudjuk, hogy erre is van bibliai magyarázat. Én legalábbis úgy értelmezem, hogy amilyen mértékben Istennek szent lelke visszahúzódik, mert a világ eltaszítja. És mivel isteni jelenlétnek mindig egyensúlytartó szerepe van, megbomlik az egyensúly, azok a feszültségek, óriási feszültségek, amik a földkékében rejlenek, megbomlik az a mindent egyensúlyban tartó erő visszavonul, és akkor kibontakozik a pusztulásnak az egyik jele. Egy másik jel viszont, aminek nem csak figyelmeztető szerepe van, hanem valóban okozhatja az emberiség végét, az lenne a Jelenések 7. fejezetében leírt kép. Vagyis, hogy a Földnek 4 sarkán, tehát univerzális, globális, a 4 angyal visszatartja a szeleket, amik háborút jelentenek, hogy ne fújjanak addig, amíg a Jóisten el nem végzi az elpecsételés munkáját. Arról már nem ír a Biblia, mi történik, ha ennek a munkának vége van. Az angyalok szabadon engedik-e, vagy sem? Lesz-e még egy harmadik világháború, vagy sem? Erről bibliai alapon esetleg, nem tudom, távolról következtetve eljutunk arra a véleményre, meggyőződésre, hogy egy harmadik világháború nem lesz, de majdnem ugyanannyi érv szól amellett is, hogy nincs kizárva ennek a lehetősége. Persze nem lesz döntő szerepe abba, hogy vége legyen az emberi történelemnek. A pontot a végre maga Jézus eljövetele fogja tenni. De addig az ember elpusztíthatja önmagát olyan mértékben, hogy ami már nagyon hasonlít a világ végére. És szerintem erre van egy racionális elképzelés is. És pedig a bűn pusztító és önpusztító. Jézus első eljövetelekor megmutatta ezt az egyik arcát, hogy annyira pusztító, annyira gonosz, annyira az élet és mások ellen irányult, hogy még azt a kezet is, amelyet Isten kinyújt, vagy kihúzza az embert a szakadékból, azt is a keresztre feszíti. A második eljövetele viszont azt bizonyítja, hogy az ember nem csak mással szemben tud gonosz lenni, hanem önmagával szemben is az, mert ilyen jellegű a bűn. Ez a bűnnek a lényege, hogy rombol is pusztít függetlenül attól, hogy másokról vagy önmagáról van szó. És az egész világunk mostan, épp úgy, ahogy bizonyított az emberiség gonoszságát a kereszten, most bizonyítja megint csak az emberi gonoszságát, de önmagát elpusztítva. Persze, amit említettem, az utolsó szó az Istené, ami drága megváltónké, aki el fog jönni nem sokára az égnek felhőiben. Azért gondoltam hasznosnak mindezt megemlíteni, hogy ébresztgessem a bennünk rejlő vágyat és reményt, hogy nem sokára találkozunk a mi drága megváltónkkal. Most már a csúfolódók elhallgattak, sőt, valami nagyon furcsa dolog történt. A mi hallgatásunkra az ő hirdetésük válaszol. Nagyon ritkán lehet szószékről most már erre vonatkozólag hallani ilyen ébresztő prédikációkat. Teologizálunk, beszélünk sok mindenről, túltápláljuk a hallgatóságot. Hasznos és jó dolgokkal. De viszont lassan-lassan az idő elröppen fölöttünk, közeledik a nagy esemény, és meglepetés lehet számunkra is az, amikor egyszer csak beindul a végső eseménysorozat, ami nagyon gyorsan fog történni, és megjelenik aztán drága megváltónk az égnek felhőjében. Azt mondja az Úr Jézus Lukács 21. fejezetében, és hadd idézem szó szerint, és ezzel zárom is. A 25. verstől kezdődőleg nagyon jól ismert bibliai rész, és lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban. És a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog. Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek. Mert az egek erősségei megrendülnek, és akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságotok. Mondta pedig nékik egy példázatot, tekintsétek meg a fügefát, és minden fákat. Mikor immár hajtanak, és ezt látjátok, ti magatok jól tudjátok, hogy már közel van a nyár. Ezenképpen ti is. Mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. És aztán azt mondja a 34. versben, de vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek. Ez egy másik jele a végnek, fel lehet fedezni a világban és az egyházban egyaránt. A megnehezedett szívűség, amikor az embert egy tompa közöny lesz az emberen órá, egyfajta megmagyarázhatatlan nem törődömség, az élet nagyon fontos és meghatározó eseményeivel szemben. Éljük a mi magunk mindennapi életét, megfeledkezve arról, hogy tulajdonképpen mi megy végbe a színfalak mögött. Készül a nagy esemény. Gondolom, hogy drága megváltók már szervezi az angyal seregeket, hogy nem sokára beragyogja az ő jelenlétének dicsősége és fénye. Ezt a szenvedő emberiséget. Mi vagyunk az a nép, akiket elhívott, hogy hirdessük ezt az üzenetet. Milyen gyáván, milyen balkezesen, milyen halkan is félve hirdetjük mindezt. Úgy mellékesen, egyebek mellett, érdemes ezen elgondolkozni, és talán újra gondolni életünket mindezeknek a fényében. Erre segítsen meg, drága megváltónk. Amen.
Isten tiszteletünk befejezéséhez keressük ki a 193-as énekünket, és a 193-as énekünknek az első három versét énekeljük el. Tehát 193-as ének.
Jóságos Istenünk, köszönjük szépen ígédet, irgalmadat, szeretetedet, melyel hozzánk lehajoltál ismét, és próbálod igazgatni gondolatainkat, érzelmeinket és lépteinket az igazság útján. Jó Atyánk, adj erőt ahhoz, hogy megszívlelhessük intő üzenetedet. Köszönjük szépen, hogy ebben a nagy előjogban van részünk, hogy az utolsó nemzedékhez tartozzunk. Talán sokan közülünk meglátják majd, amikor megjelensz az égnek felhőjében, de megláthatjuk mindazok, akik esetleg már a földporákban fogunk nyugodni, mert hiszen a te csodálatos, teremtő szavad életre kelt mindannyiunkat. Jó Istenünk, egy titkos vágy sokszor asugja nekünk, hogy a mi otthonunk nem ezen a földön van. És mégis annyira ragaszkodunk ez az élethez és ehhez a földhöz. Adj erőt, hogy kitépődjön a mi figyelmünk, a mi lelkünk, a mi szívünk a földnek eme káros vonzásából, és felemelkedjen te hozzád. Áldj meg, erősíts meg, és szentelj meg. Szenteld meg népedet, és készítsd fel a veled való találkozásra. Jézus nevében kértünk. Amen.
Távozás előtt keressük ki a 334-es számú éneket, és a 334-es énekünk minden versét énekeljük el.